a 94, Sátoraljaújhelyről a új helyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az olajblokkáddal a magyar családokat és a vállalkozókat akarja büntetni, azért zsarol és fenyeget, hogy egy ukrán párti kormányt juttasson hatalomra, jelentette ki a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ezt mi nem engedjük, a védett árral megvédjük a magyar családokat, a vállalkozókat, az egész országot, tette hozzá Orbán Viktor. Jelezte, hogy az állami üzemanyagkészleteket felszabadították, és egyúttal folyamatosan újra is töltik azokat, hogy a védett ár mellett az ellátás biztonságot is tartósan garantálni tudják. Az országgyűlés elfogadta az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetségi alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot. Ez emlékeztet arra, hogy az Európai Unió vezetői sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz. Leszögezik, Magyarország ellenzi Ukrajna uniós tagságát, mert háborúban áll, és felvétele az EU-t is a háború részesévé tenné. Nem felel meg a tagság kritériumainak. A javaslat ezért felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, uniós tagságát ne támogassa. A határozat arra is felszólítja a kabinetet, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében, ne küldjön pénzt és fegyvereket Ukrajnába, és tegyen meg mindent az ellen, hogy akár Magyarország, akár az Unió belesodródjon az orosz-ukrán háborúba. Az országgyűlés elfogadta a béketanács alapokmányának kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot. A Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett testület alapítóiratát Orbán Viktor Davosban már korábban aláírta, a mostani döntéssel a képviselő kormánypárti többsége felhatalmazást adott az alapokmány kötelező hatájának elismerésére, megteremtették a csatlakozás jogi feltételeit. Három kormányrendelet jelent meg késő este az energiaválság kezeléséről, bevezetik az üzemanyagok úgynevezett védett árát és stratégiai készletek felszabadításával igyekeznek biztosítani az ellátást. A szabályozás szerint a 95-ös benzin legfeljebb 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet literenként. A kormány a benzin és a dízel jövedéki adóját is mérsékli. Reggel egy szűkkörű háttérbeszélgetésen ismertették az intézkedések részleteit, ezt Gerlaki Bence a Nemzetgazdasági Minisztérium adópolitikáért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára, valamint Steiner Attila energetikai államtitkár tartotta. Mint elhangzott, a teljes értékláncban védett árak lesznek. Kijöttek a friss inflációs adatok. Februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 0,2%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2%-kal csökkent. A szolgáltatások 4,2%-kal drágultak, a szeszes italok dohányáruk ára 5,8, a tartós fogyasztási cikkek ára 2,8%-kal emelkedett, a háztartási energiáért 4,2%-kal többet kellett fizetni. Januárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1%-kal növekedtek. A Székely Szabadság napja a szabadság és az önrendelkezés melletti kiállás napja, közölte Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó az MT-vel. Az országgyűlés volt elnöke rámutatott, március 10-én a székely közösség és a velük szolidaritást vállaló magyarok világszerte az 1854-ben kivégzett székely vértanúkra emlékeznek. Válaszolt a Rákóczi Szövetség a szlovákiai plakátkampányra. Előbb a szélsőséges nézeteiről ismert szlovák megújhódási mozgalom több felvidéki magyar várost is elárasztott, Kossuth is tudott szlovákul, irasd szlovák iskolába a gyerekedet feliratú provokatív plakátokkal. Erre most a Magyar Szövetség a szlovákok történelmi alakjától, a 19. században a szlovák nyelvi és kulturális önállóságért küzdő Ludovics Túrtól idéznek. Válaszd az anyanyelvű oktatást, az anyanyelv a legjobb és a legalkalmasabb az oktatásra, mert ezen tanultunk meg, nem csak gondolkodni, hanem érezni is, olvasható az idézet a feliraton. Hármas magnitúdójú földrengés volt a magyar-szlovák határon, Moson-Magyaróvár közelében délelőtt, közölte a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium az MT-vel. A lakosság az epicentrum közelében érezhette a rengést, eddig Dunakilitiről érkezett bejelentés. A katasztrófavédelem azt közölte, nem jelentettek be károkat. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gumoly felhők mellett derült lesz az ég, délután este egy-egy zápor már előfordulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban -4 és +1, napközben pedig 7 és 12 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Mai műsorunkban az 59 évvel ezelőtt elhunyt Kodály Zoltánra emlékezünk. Kodály Zoltán háromszoros Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Kecskeméten született 1882. december 16-án. Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciója ma a magyar zenei köznevelés alapját jelenti, jelentős szerepe van a szakoktatásban is. Ezek az alapelvek fokozatosan alakultak ki, fogalmazottak meg, és mentek át a gyakorlatba, azután, hogy a zeneszerző figyelme 1925 táján a zenepedagógia felé fordult. Elgondolása szerint a jó zenész kellékei 4 pontban foglalhatók össze. Első, a kiművelt hallás, a második a kiművelt értelem, a harmadik a kiművelt szív, és a negyedik a kiművelt kéz. Mind a négynek párhuzamosan kell fejlődnie állandó egyensúlyban. Mihelyt egyik elmarad, vagy előre szalad, baj van. Az első 2 pontra a szolfézs és a vele kapcsolt összefonódott összhangzattan és a formatan tanít. És egy szükséges kiegészítés, kamarazene, karéneklés nélkül senkiből sem lesz jó zenész. Kedves hallgatóink, a következő percekben Kodály Zoltánra emlékezünk, egyik legnépszerűbb művével, a Fölszállott a páva, Változatok egy magyar népdara című munkájával. Előadja a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényel Lehel György. Kedves hallgatóik, az elmúlt közel fél órában Kodály Zoltán Fölszállott a páva, változtatok egy magyar népdara című művét hallották. Előadta a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényelt Lehel György.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk elején dr. Debreceni Csillával, a Mosolyműhely Egyesület vezetőjével folytatjuk beszélgetésünket, majd kiderül, hogy II. Rákóczi Ferenc és Nagy Lajos király emlékévet kezdeményezett a Miskolc utcáin lokálpatrióta közösség. Tartsatok velünk, érdemes! A későbbiekben elképzelhető, hogy lehet még csatlakozni, akinek most kedvet adtunk, kedvet kapott a beszélgetésünk alapján, és mindenképpen egy olyan önkéntes szolgálatnak tartja, ami egy nagyon hasznos és mindenkinek jó. Később vártok jelentkezőket, azért legyen ez talomban?
Persze, persze, akik most nem kerülnek be, nekik is úgy válaszolok, hogy erre a későbbiekben biztos, hogy lesz lehetőség. Másrészt, aki szeretne minket támogatni, az megteheti ezt akár most is, a Facebook oldalunkon fent van a bankszámlaszámunk, oda anyagi támogatásokat nagyon szívesen fogadunk, önkéntesek jelentkezését pedig a jövőben biztos, hogy fogjuk újra várni. Egyelőre fontosnak tartjuk azt, hogy lépésenként haladjunk. Nincs annak sok értelme, hogy így egyszerre nagyon nagy ugrásokkal és olyat vállaljunk, amit nem tudunk teljesíteni. Szeretnénk tényleg fokozatosan haladni.
Mikor bementek a gyek csecsemő osztályára, akkor maszkot, ilyesmit viseltek, vagy kell, biztos, hogy gondolom előtte alapos kézmosás, meg vannak olyan előfeltételei, meg munkátok, feladatotok, amik hogyan is készültek akkor, majd mesélj erről.
Hát ez is nálunk teljesen szabályozott dolog. Egyrészt részt vett minden önkéntesünk egy higiéniai oktatáson, aminek eleme, hogy profin tudunk kezet mosni. Tehát, hogy fertőtlenítőszert használunk, és tényleg tökéletesen képesek vagyunk már kezet mosni. Másrészt mindenkinek van egy egyenruhája, egy egyen sárga pólóban vagyunk jelen, amit csak ott viselünk, tehát hogy ez tiszta, fertőtlenített. Másrészt váltócipő és maszk, igen, pláne itt ebben a náthás időszakban. És az oktatásunknak, vagy a felkészítésünk az is egy ilyen sarkalatos mondata volt, hogy aki úgy érzi, hogy náthás lesz, vagy beteg lesz. Még nem beteg, csak hogy majd egyszer csak az lesz, meg már valami nem kerek, akkor is szóljon, és ne jöjjön. Szépen maradjon otthon, pihenje ki magát, tehát, hogy minden kockázatot igyekszünk lecsökkenteni.
Mit is jelent az, hogy hospitalizáció?
Az egyesületünknek, vagy az önkénteseinknek a legfőbb feladata, hogy ezt a hospitalizációt lassítsuk. Elkerülni nem tudjuk, de hogy minél később következzen be, ennek az a lényege, hogy abban az idő, tehát hogy amikor egy babát elszakítanak az elsődleges gondozójától, vagy bármilyen okból olyan helyzetbe kerül, hogy az elsődleges gondozójával nincs, elveszti a kapcsolatot, akkor az ő fejlődése megrekedt, sőt visszafelé kezd el fejlődni. Ezért van kiemelt jelentősége annak, hogy ezek a babák figyelmet kapjanak. Minden gyermek, hogy figyelmet kapjon, hogy visszacsatolást kapjon. Ezért van annak jelentősége, hogy egy síró gyereket felvegyenek, mert hogyha erre nem kap megfelelő reakciót, akkor onnantól fogva nem fog jelezni. Ez ugyanígy van minden gyermekkel, és hogyha elindul ezen az úton, és nem fog jelezni, és nem kap megfelelő visszajelzést, nem kap testi kontaktust, akkor kötődési zavarok alakulnak ki. Ez valójában ez egy ilyen becsatornázott, egyenes út, tehát hogy nem arról van szó, hogy vagy kialakul, vagy nem, hanem biztos, hogy kialakul sajnos, tehát hogy ez azért egy elég súlyos következményekkel jár. Azért gondoljuk nagyon fontosnak, hogy járjunk ezekhez a gyerekekhez, hogy ők is figyelmet, szeretetet, törődést kapjanak, hogy felvegyék őket, mert ezzel lassítani tudjuk ezt a folyamatot.
A legtöbb gyermek az újszülött, vagy pedig valamilyen betegség miatt van ott?
Vegyes a társaság. Sokszor tehát újszülöttek is, de nem csak, tehát az újszülött az azt hiszem 3 hónapos korig minősül valaki újszülöttnek, csecsemőkről van szó, akiket mi látogatunk, mert egyelőre, mint ahogy mondtam, ennyire van kapacitásunk, meg ezeket az osztályokat látogatjuk. Amikor mi indultunk, akkor én megkerestem a kórházat is, és a gyermekvédelmi központoknak a vezetőjét is. És mind a két ágon elindult az együttműködés és a beszélgetés, és hál' Istennek a kórházzal tényleg nagyon fantasztikusan sikerült együttműködni, és ott el is indultunk most januárban. A gyermekvédelmi központokkal pedig már, tehát ott is az asztalon van az együttműködési megállapodás aláírása, és elvileg hozzájuk is fogunk tudni menni önkénteskedni, de hogy nekik teljesen, tehát ezt nem tudom kimondani, hogy teljesen máshogy tudunk segíteni, de hogy utána egy ilyen nagyobb gyerekek is vannak, úgyhogy ott másfajta egy kicsit a tevékenység. Most nagyon örülünk, hogy a kórházban tudtunk kezdeni, és akkor itt ezt a babaringató programot tudjuk csinálni, de a gyermekvédelmi központokkal és a csecsemő otthonokkal is kapcsolatban vagyunk, és náluk is nagyon-nagyon szeretnénk tevékenykedni, vagy segíteni.
Szerinted miért is fontos az egyesület tevékenysége? Mi a legfontosabb ebben?
Tehát, hogy ahhoz, hogy egy gyermek megfelelően tudjon fejlődni, ahhoz testi kontaktusra, figyelemre van szüksége. Ezeknek a kórházban élő babáknak ebből van a legkevesebb. Időben, figyelemben nem, tehát nincs erre kapacitás, hogy ők ezt megkapják. És az egyesületünk civil szervezetként, az önkénteseinkkel ebben tudunk segíteni. Tehát, hogy ezt érezzük a magunkénak, hogy megtegyünk mindent azért, hogy ezek a babák is megkapják a törődést, a szeretetet, a figyelmet, a testi kontaktust, a ringatást. Tehát, hogy mi azért igyekszünk tenni, hogy ezek a gyerekek is megkapják a nekik járó figyelmet, hiszen ez nem luxus, hanem ez egy alapvető igény.
Hol tudhatnak meg hallgatóink még többet rólatok?
A Facebook oldalunkon igyekszünk kommunikálni, és az új híreket mindig közzétenni, akár az, úgy volt ez az indulásunkkor is, akár most a toborzáskor is, úgyhogy itt elérnek minket.
Csilla, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen én is még egyszer.
Az elmúlt percekben dr. Debreceni Csillával, a Mosolyműhely Egyesület vezetőjével beszélgettünk. Most zenélünk majd a Miskolc utcáin lokálpatrióta közösség emlékév kezdeményezése lesz a téma. Kovács Ágostonnal, a Miskolc utcai lokálpatrióta közösség vezetőjével és Reimann Zoltánnal, Miskolc megyei jogú város civil referensével beszélgetek. Emlékév, méghozzá két fontos személyhez kapcsolódó emlékév, Rákóczi és Nagy Lajos. Hányadik évfordulót ünnepeljük, és hogyan is ünneplünk? Szeretettel köszöntelek.
Köszöntöm a hallgatóit, a Szent István rádió hallgatóit. Alapvetően valóban most két jeles uralkodóról, szakrális politikai vezetőről fog szólni a Miskolc utcai lokálpatrióta közösség emlékév kezdeményezése. Ennek ugye az az oka, hogy Nagy Lajos király 700 évvel ezelőtt született, Rákóczi Ferenc, másik Rákóczi Ferenc fejedelem pedig 350 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, és mind a ketten kötődnek Miskolchoz. Uralkodói, illetve fejedelmi központot rendeztek be itt. Ez egy olyan időszaka volt Miskolcnak, az 1300-as évek második fele, illetve hát a 1700-as évek eleje, a szabadságharc időszaka, amikor Miskolc nem csak Észak-Magyarországon volt jelentős város, regionális központ, hanem egész országos kitekintésben is figyelt a politika, tehát a politikának ez egy, itt a politikát csinálták, egy olyan hely volt, ahol diplomáciai folyamatok zajlottak, sőt, hát ugye Európa és részben Diósgyőrre, illetve Miskolcra figyelt, hiszen fontos diplomáciai tárgyalások folytak mindkét uralkodó, illetve vezető fogadott itt fontos követeket, fontos diplomáciai tárgyalásokat folytatott. Miskolc akkor, illetve Diósgyőr egy olyan helye volt a világnak, amelyre Európa szerte felfigyeltek.
Ezeknek a diplomáciai tárgyalásoknak a vár volt a központja, az éppen készülő felújuló vár?
Igen, a Nagy Lajos király uralkodása alatt az 1381. évben a velencei dózsének a követeit fogadta, és ugye itt a torinói békét újították meg magában a várban, illetve Nagy Lajos, ő pedig francia követeket fogadott, ő nem a várban, hanem itt a főutcán, a mai Rákóczi házban, vagy annak a területén, ott akkor az uralkodói központ is ott fogadta ezeket a francia követeket.
Az emlékévet hogyan is képzelitek el, hogyan tervezitek?
Hát szeretnénk mindenképpen jó pár rendezvényt tartani. Nagyjából az lesz a tematikája, mint a Soltész Nagy Kálmán évnek, tehát mindenképpen szeretnék egy konferenciát majd a végén decemberben, és erre a polgármester úr már írásbeli engedélyt is megadta. A többi rendezvényt az valószínűleg ugyanúgy, ahogy a Soltész emlékév esetében a Grizzly Music Parkban fogjuk rendezni. 4-5 beszélgetést szeretnénk, tervezünk szakértőket a várral kapcsolatban, akár olyan történészt, aki Rákóczival kapcsolatban nagyobb tudással rendelkezik, és szeretnénk egy kicsit bemutatni ezt a két nagy történelmi alakot a miskolciaknak, és hát egy nagyon fontos, tehát a nemzeti identitásra helyezzük a hangsúlyt, ahogy Ágoston említette, azért két nagy szakrális vezetője volt a magyar népnek, ugye Lajos, illetve hát Rákóczi, és hát ez egy nagyon jó dolog, hogy egyszerre van kerek évfordulójuk. Egyébként még azt tenném hozzá, hogy lesz március 28-án itt a főutcán egy rendezvény, az a neve, hogy a 700-át, és ezen a rendezvényen 700 hagyományőrző fog felvonulni. Tehát gyakorlatilag a villanyrendőrtől egészen fentig a Szent István térig itt egy hatalmas menet lesz. Itt lesznek nem minden esetben korhű, tehát lesznek johanniták, meg mindenféle lovagok, de az a lényeg, hogy huszárok, tehát nagyon-nagyon sokszínű lesz, és ezt a Magyar Tartalékos Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete szervezi egyébként. Járunk is már rádiókba, és különböző felületeket népszerűsítjük a Tóth Tamás főhadnagyjal. Ő a szervező, hát eszméletlen dolgot, amit kitaláltak. Tehát egy 700 hagyományőrző, hagyományos ruhákba, vagyis hát hagyományőrzőként felöltözött embereket ide behozni, engedélyeztetni, összeszervezni, hát ez egy iszonyat munka. És lesznek ugye ilyen kutyás bemutatók, lesz, itt lesz a rendőrség is, nyilván a katonaság is, tehát egy óriási rendezvény lesz, és ő felkeresett egyébként minket, mert ugye látta ezt a kezdeményezést, ezt a emlékévet, hogy szeretne ezt csatlakozni, szeretne támogatást kérni, amiben tudunk, illetve hát ő is majd, hogyha lesznek ezek a rendezvények, akkor minden támogatást, amit tud, ő is meg a terjeszti, illetve hát hagyományőrző korhű ruhákban is tudnak majd eljönni ezek erre a rendezvényeinkre, úgyhogy egy ilyen együttműködés is kialakult már ezzel a szervezettel.
Kiadvány, könyv készül erre az emlékévre?
Hát kiadványt nem terveztünk ezúttal erre külön. Ugye ez egy szerencsés egybeesés volt a múltkor a Soltész Nagy Kálmánnal kapcsolatban, bár egyébként megérne egy kiadványt akár ez is, hiszen hát nagyon kevesen tudják, hogy a miskolciak, hogy milyen fontos szerepet játszott Miskolc város történetében Rákóczi Ferenc, és ugye a két említett látogatás mellett ugye hát 1706-ban a várost a Rabutyin generális azért gyújtotta fel, mert a miskolciaknak olyan jó kapcsolata volt Rákóczi Ferenccel, és ez bosszulta meg ezzel a városporig égetésével. Erről talán kevesebbet tudunk, és hát ugye nyilván megérdemelne Rákóczi Ferenc egy igazi rendes szobrot Miskolcon, Nagy Lajos megérdemelne egy igazi nagy lovasszobrot, hiszen ő volt a lovak király, tehát igazából egy olyan kultuszt lehetne Diós Györben Nagy Lajosra, Rákóczira pedig Miskolcon felhúzni, ami szerintem a miskolciak tetszését elnyerni, és hát meg is érdemelnék ezt.
Folytatjuk beszélgetésünket Kovács Ágost Tonnal, a Miskolc utcáin Lokálpatrióta közösség vezetőjével és Reimann Zoltánnal, Miskolc város civil referensével. A Miskolc utcáin Lokálpatrióta közösség hogyan is kapcsolódik be az ilyen emlékév szervezésekbe, tehát volt a Soltész Nagy Kálmán és most ez is. Ti kezdeményeztétek?
Igen, abszolút. Tehát Miskolcon az emlékéveket alapvetően civil szervezetek szokták kezdeményezni. Tavaly ugye emlékezhetünk arra, hogy Léva József emlékévet is civilek kezdeményeztek. Annak szervezésében valósult meg a Léva József emlékév is. Miskolcon az emlékévek alapvetően nincsenek városi rangra emelve, tehát nem közgyűlési határozatok döntenek az emlékév kezdeményezésekről, hanem ugye ezek a lelkes civilek azok, akik felkarolnak egy-egy fontos történelmi személyiséget, és ezen keresztül mutatják be Miskolcnak egy-egy korszakát. A Miskolc utcai Lokálpatrióta közösség is ehhez a hagyományhoz igazodva hirdette meg a tavalyi évben a Soltész Nagy Kálmán emlékévet, ami az újrakezdésről szólt. Az újrakezdés, amikor a város elpusztította a nagy árvíz, és újra kellett gondolni Miskolcot. Kicsit olyan analógiát alkalmaztunk, hogy 1990-ben, amikor a nagyipar omlott össze Miskolcon, akkor szintén valamilyen újrakezdésben volt a város, ez talán egy korszakot is jelent, és ez a mai napig tart, ezért hívtuk fel Soltész Nagy Kálmán személyére a városlakók figyelmét. Idén a nagyságot szeretnénk előtérbe helyezni, hogy Miskolc történelmi múltja, az nagyságra van predesztinálva. Nagy Lajos király hosszú időszakot töltött itt a 14. század második felétől Diósgyőrben, illetve, hát ahogy már említettük, Zoli is említette, második Rákóczi Ferenc pedig fejedelmi központot alakított ki Miskolcon. Tehát ugye ez az alapkoncepció, hogy civilekkel összefogva, ahogy Zoli is már erről beszélt, szeretnénk egy olyan emlékévet, programsorozatot megvalósítani Miskolcon, akkor feldolgozzuk egyfelől a történelmi múltat, másfelől pedig hát bemutatjuk azt is, hogy Miskolc nem csak hogy a legnagyobb jövőjű magyar város, hanem egy olyan történelmi értékekkel rendelkező város, ami valójában a nagyságról szól, nem csak az ország figyelt ezekben az évtizedekben Miskolc, hanem egész Európa. Tehát ez áll az emlékév kezdeményezés mögött. Még esetleg arról egy pár szót mondanék, hogy idáig milyen tevékenységen vagyunk túl. Január közepén fogalmazódott meg a gondolat Zolival beszélgetve, hogy Nagy Lajosról és másik Rákóczi Ferencről fogunk emlékévet kezdeményezni, vagy erről ezt a korszakot szeretnénk bemutatni. Volt is egy levelünk, amelyet eljuttattunk polgármester úrnak, ahol bemutattuk azt, hogy 12 miskolci lokálpatrióta a kulturális gazdasági élet területén meghatározó személy kezdeményezi ezt az emlékévet. Ezt fel is sorolnám, hogy kik voltak ennek a levélnek az aláírói, akik kezdeményezték magát az emlékévet. Máger Ágnes festőművész, Mohácsi Gábor az Erzsébet gyógyfürdőnek a tulajdonosa, ügyvezetője, Figler Péter, Miskolcváros volt alpolgármestere, Rostás László, Miskolcváros volt főépítésze, illetve a Diósgyőri vár tervezője, dr. Rózsa György főlevéltáros, dr. Jacsó Pál ügyvéd író, dr. Tózsa Régó Attila, aki a Miskolci Egyetemen oktat, középkorral foglalkozik, Hornyák Dávid, egyetemi oktató, aki önkormányzati képviselő is egyben, Kardos Katalin szerkesztő riporter, Flak Antal művésztanár, zenetörténész, Reimann Zoltán, ugye a városi civil referens, és hát jó magam. Tehát így kezdeményeztük ezt az emlékévet, és polgármester úr egy alapvetően pozitív választ adott, amiben biztosította a közösségünket arról, hogy a Városháza dísztermét használhatjuk konferenciák szervezésére, ahogy ez a tavalyi évben is volt. Tehát ezzel indult a január. Februárban megkerestük Rajsz Anikó államtitkár asszonyt, aki miskolci születésű, miskolci kötődésű kormánytag, és vele közösen jártuk be az épülő Diósgyőri várat, Rostás László mutatta meg azokat a terveket, meg hát azokat a tereket, amik már megvalósultak, illetve hát azokat a terveket, amik a következő hónapokban fognak kialakulni. Ezzel párhuzamosan a Miskolc utcáin oldalon elindítottunk egy cikk sorozatot, amely hát arról szól, hogy a Diósgyőri várat valamilyen formában bemutassuk, illetve a miskolci közönség elé tárjuk. Ezt a cikk sorozatot Kovács Bence jegyzi, a címe ez Miskolc a várad az életet, cikk sorozat a Diósgyőri vár mellett. Ennek a héten fog megjelenni a harmadik része. Illetve hát most március 5-én ünnepeltük, emlékeztünk Nagy Lajos király születésének 700. évfordulójára, és ezen a napon hirdette meg a közösségünk saját hatáskörben az emlékévet. Tehát most már hivatalosan a Miskolc utcai lokálpatrióta közösség Nagy Lajos 700 és II. Rákóczi Ferenc 350 emlékévet tart.
Hol lehet még többet megtudni majd a programokról, és még egyszer mondjuk el az időpontját a 700-át nevű programnak.
A 700-át az március 28-án lesz. Gyakorlatilag egy ilyen egész napos rendezvény lesz itt a belvárosban, itt a főutcán lesz a felvonulás. A további információkat a Miskolc utcáin lokálpatriót a közösségnek az oldalán, illetve a Facebook oldalán, illetve hát az internetes oldalán miskolcutcain.hu címen lehet találni, és hát folyamatosan fogjuk ezt kommunikálni egyébként csoportokba, a social media minden szegletében megtalálhatóak leszünk, illetve hát rádiókban is, ahogy most is, úgyhogy biztos, hogy minden miskolci időben értesülni fog minden programunkról, rendezvényünkről.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Fért mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Előbb dr. Debreceni Csillával, a Mosolyműhely Egyesület vezetőjével beszélgettünk, majd Reimann Zoltánt, Miskolc város civil referensét, és Kovács Ágostont, a Miskolc utcáin lokálpatrióta közösség vezetőjét kérdeztem az idei emlékévről. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok nektek. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást!